Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják, október 31-én rögzítjük. Témánk pedig Európa, Európa jövője, a német választások, vagy pontosabban a tartományi választások és annak lehetséges európai hatásai, következményei. Ugyanis a hesseni tartományi választást követően jelentette be Angela Merkel, hogy nem jelölteti magát újra a Kereszténydemokrata Unió elnöki tisztségére a decemberi tisztújító kongresszuson, azonban 2021-ig ki akarja tölteni kancellári mandátumát. A hesseni és előtte a bajor választásokon pártja a CDU, illetve kormányzati szövetségesei, a CSU, valamint a szociáldemokraták is 10%-ot meghaladó mértékben veszítettek támogatottságukból. Ugye a mindenkori német vezetőnek jelentős befolyása van az uniós politikára. Ennek a bejelentésnek milyen lehet a következménye a jelenlegi, illetve a jövőbeni európai tervekre?
Igen, azt hiszem, hogy ugye a legtöbb elemző rögtön azzal kezdte, hogy itt valószínűleg nagy problémák lesznek, mert hogy Merkel most elmegy, és akkor ez a stabilitás, ami egy inkább, én azt mondanám, hogy inkább egy ástabilitás, ami az Európai Uniót jellemezte, akkor az könnyen felborulhat. Egy dolgot rögtön érdemes leszögezni, hogy természetesen egyáltalán nem mindegy, nem irreleváns dolog, hogy Németországnak mennyire stabil kormánya van.
Merkel 13 éves kancellársága eddigi, azért az nem mutatott egyfajta stabilitást Európának is?
De egy stabilitás mutatott, de ez olyan fajta stabilitás is volt, ami bizonyos szempontból elaltatta Európát. Ugye gyakran szoktuk Merkelt méltatlanul vagy méltán mutinak nevezni, ugye a muter szó kialakult, és tudjuk azt, hogyha egy gyerek túlságosan sok időt tölt el egy családban az édesanyja védőszárnyai alatt, akkor az a gyerek lehet, hogy túlságosan el lesz kényeztetve, és nem feltétlenül készül fel az új kihívásokra. Ez egy persze egy lehet minden párhuzam sántit, de én úgy gondolom, hogy Merkelnek kifejezetten nagy szerepe van abban, amit az elmúlt 13 évben Európában sikerült az egységet megtartani nagyjából az Európai Unión belül. Azért annak ellenére mondom ezt, hogy egy óriási válságok sújtották, rázták meg alapjában az Európai Uniót, eddig, hogyha az eurozónára gondolunk a válságra, ami észak és dél tájtotta szembe egymással, vagy a migrációs válságra, ami nyugatot és keletet, de ha megnézzük azért, ennek ellenére sikerült azért valahol átvészelni ezt a dolgot. Viszont amikor arról beszélek, hogy egyfajta hamis álstabilitást is jelentett ez azt is jelentette igazából, hogy Merkel személye és stílusa volt valahol egy garancia arra ennek a stabilitásnak, és nem sok minden történt nagyon kulcs kérdésekben, hogy a megállapodások felé. Különböző okok miatt egyébként, ugye, hogyha azt nézzük most például, hogy az eurozóna ugye nagyon hosszú idő óta élelődő reformjai teljesen lelassultak igazából. Macron hívására Merkel nem válaszolt, mert nem tudott válaszolni, hiszen a német kormánykoalíció gyakorlatilag a német választások óta bénakacsa szerepre volt károsztatva, és ebben nyilvánvalóan szerepe van annak is, hogy Merkel súlya megingott, szerepe megingott igazából, és ma már nem képes Németországban a saját kormánykoalíciójában sem igazából uralni a helyzetet. Ugyanez egyébként fokozatosan Európára is kiterjedhet, hiszen ha valakinek a autoritása csökken, akkor az Európai Unióra is kifoghatni előbb-utóbb.
Mikor és mivel ingott ez meg?
Én úgy gondolom, először is azt, hogy van egy természetes dolog ebben. Az, hogyha valaki túl sok időt tölt a hatalomban, azt nem tesz jót, se neki, se a környezetének. Talán jobb lett volna, hogyha Németországban is elkezdődött volna egy tudatos utódkeresés Merkel környezetében. Lássuk be azért, hogy a kereszténydemokraták, a CDU is nagyon belekényelmesedett abba a helyzetbe, hogy a legrosszabb esetben is, hogy így fogalmazzunk, nagy koalícióra lép az SPD-vel, a szociáldemokratákkal, akik amúgy gyengülő pozícióban vannak. Gyakorlatilag sokan egyébként valójában a problémát nem is feltétlenül a német kormánykoalíció problémáját Merkelre vezetik vissza, hanem a szociáldemokratáknak a mélyrepülésére, ami Merkelnek a pozíciójára is visszahat. Tehát azt hiszem, hogy van egy ilyen elem benne, hogy talán túlságosan sokáig ugyanazzal a stílussal változó kihívások között nem feltétlenül lehet boldogulni. De az is látható például, hogy Németország, miközben Németország az Európai Unión belül egy szuperhatalommá vált, a gazdasági és politikai szempontból is, nem volt feltétlenül képes ezzel a szuperhatalommal hosszú távon jól bábáskodni. És ugye itt van például Németországnak addig, és Merkelnek a merkeli módszer addig nagyon működőképes, amíg Németország az Európai Unión belül egyfajta döntőbíró tud lenni. Középen helyezkedik el a különböző nagyon megosztó dossziékban. Láttuk ezt az eurozóna válságában, ahol Merkel középet tudott helyezkedni. Láttuk ezt Oroszország kapcsán is, ahol Merkel volt valahol döntőbíró, ugye voltak a lengyelek, akik nagyon orosz ellenes vonalat vittek, vagy pedig az olaszok, az osztrákok és a magyarok, akik inkább orosz barát vonalat vittek, és Merkelnek sikerült középre bepozícionálni magát. Viszont a migráció kérdésében elkövette azt az eredendő bűnt vagy hibát, úgy így jött, így alakult ki, hogy Németország maga is a probléma része volt. Az egyik extrém, az egyik szélsőség ebben a vitában, a migrációban, ugye Németország volt, amit a sokszor hangoztatott Willkommens kultúrral, ugye akkoriban, hogy megnyitotta az utat, hogy nem gondolt ennek a migrációs hullámnak a negatív következményeire, ezzel valahol tulajdonképpen kiírta magát a megoldási lehetőségek körül, és ez egy problémát jelentett. És ez a fajta, ez az hozzájárult egyébként Merkel kancellár meggyengüléséhez, mind Németországban, mind pedig az egész Európai Unión belül is.
Egyébként ezt az Európai Unió teljes egészében mindenhol azonosan látták, mert ugye 2015 óta Magyarországon mindenképpen károsztatják ezt a fajta német politikát, de ez így van a kontinens nyugati felében is?
Nem, és nem feltétlenül egyébként hasonlókból. Ugye a migrációs témában nyilvánvalóan Közép- és Kelet-Európa hegyezi a nyelvét, hogy így fogalmazzak Merkelen. Más szempontból viszont ez nem érezhető, ugye Hollandia, Belgium vagy Franciaország esetében én nem látom ezt annyira érzékenyek. Persze Olaszország, ugye még az új olasz kormány, ha úgy tetszik, egy másfajta alapról indult, másfajta, és ők viszont nyilvánvalóan Németországot bírálják. Tehát nem feltétlenül egyébként hasonlókból érzik Merkelnek és Németországnak a meggyengülését, vagy a szokásosnál halványabb szereplését az európai színpadon. Vegyük az eurozóna, megint csak az eurozónának a reformjára kell kitérnem, hiszen emlékezünk csak arra, hogy most már 2 éve a levegőben volt, ugye amióta tulajdonképpen Emmanuel Macron lett Franciaország köztársasági elnöke, hogy a német és a francia motor, amely ugye az elmúlt évtizedben tulajdonképpen lerobbant, hogy sikerül újra berúgni ezt a motort és elindítani. Most ehhez képest mi történt? Gyakorlatilag Macron ott állt a startvonalon, hogyha kicsit ilyen rossz példára akarok, tehát ő a Peugeot-jával, a Peugeot motorjával fölvonult a startvonalra, de nem jött a német BMW. A német BMW gyakorlatilag 2017. szeptember a német választások óta csak berreg, és egyre halkabban berreg, és sajnos nem válaszol a francia motornak a hívására. És ez egy problémát jelent igazából, hiszen ez gyakorlatilag partvonalra tette, vagy zsákutcába jutotta azokat a reformokat, amelyekre nem csak egyébként gazdasági, de politikai okok miatt is már lehet, hogy eljött az idő.
Egyébként ez a német-francia tengely mennyire működik most, illetve ezután a bejelentést követően mennyire tolódhat át a hangsúly Franciaországra, Párizsra, Macronra?
Ugye ebben a helyzetben tulajdonképpen az ideális helyzet az lett volna Macron számára is, hogy ő egy sokkal, a korábbi francia vezetéseknél sokkal inkább európai vonalat, arcot vesz fel, és visszaveszi viszont Franciaországnak azt a szerepét, ami kiinduló pontnál is megvolt, a német gazdaság és a francia politikai vezetése Európának. Tehát ő megtett volna erre egy kísérletet, de azt látni kell, hogy ez a kísérlet hamvába dőlhet egy olyan francia elnökkel, amely mögött egy 10 éves francia veszőfutásá. Gazdaságilag, versenyképesség szempontjából, politikailag Franciaország jelentősen veszített az erejéből. Mindez csak úgy történhetett volna meg, ha Németország erre ad egy választ, Merkel segít Macronnak felkapaszkodni az európai Mont Blancra, hogy így fogalmazzak, vagy legalábbis valahol egy magasabb szintre. Ez nem történt meg, és Macron önmagában erre valószínűleg képtelen. Képtelen lenne, tehát német segítségi nélkül nem jön Franciaország számára.
A legújabb német kutatások alapján már Macron támogatottsága is gyengül.
Így van, gyengül, ugye nyilván nem azért feltétlenül, mert Merkel gyenge, de én úgy gondolom, hogy a macroni elméletben nyilván az lehet a szerepet, az volt az egyik fontos alapkő, hogy alapillér, hogy Németország reagál rá, kidolgoznak közösen egy működőképes modellt. Ugye voltak, történtek kísérletek, legutóbb a Mézebergi megállapodása, de annak a megállapodás 1000 sebből vézett, és ha látjuk tulajdonképpen, egy fél év ezelőtt kötötték, igazából nem sok minden történt azóta sem. Tehát láthatóan Németország nincs abban a helyzetben, hogy reagáljon ezekre a problémákra. Visszatérjük a nyitó kérdésre is, tehát hogy Merkelnek a meggyengülése, és látjuk azért elindult Merkel gyakorlatilag határozott lépésekkel a kijárat felé, hiszen decemberben, amikor a CDU, a német kereszténydemokraták megválasztják az új elnököt, tulajdonképpen Németország új következő kancellárját is meg fogjuk ismerni majd az ő személyében. Az már csak kérdés, időkérdése, hogy vajon Angela Merkel kiszolgálja a 3 évet, ami még vissza van neki, vagy pedig elő fog távozni. Egyébként nem feltétlenül, és ez a másik reakcióm, tehát bizonyos dolgot egyébként még fel is gyorsíthat, az, hogy Merkel tulajdonképpen most már látja maga előtt a jövőt, talán tud a hagyatékára jobban összpontosítani, de és ez ilyen szempontból. Másfelől pedig úgy gondolom azért, hogy a mostani időben, amikor az Európai Unió számos kihívás fenyegeti, mondjuk fenyegetni fogja a következő jövőben is, nyilvánvalóan, és de főleg a Brexitre gondolok, meg minden másra, nem mindegy egyébként az, hogy Németországban legalább van egy, ott a Merkel a helyén. Ugye itt erről beszélünk igazából, hogy legyen valaki a helyén, most lesz idő talán arra, hogy Merkel utódja, hogyha most már kikerül a színre gyakorlatilag, a színre lép, akkor szép lassan fölépítse azt a kapcsolatrendszert és azt a befolyási rendszert, ami majd feljogosítja arra, hogy Németországot tulajdonképpen újra abba a súlyának megfelelő politikai helyzetbe hozza.
Ugye a bevezetőben is említett hesseni, illetve bajorországi választások vezethettek idáig Merkel döntéséig. Egy év múlva lesznek hasonló tartományi választások, de akkor a keleti oldalon, a keleti tartományokban azt mondják, hogy az is hasonló lesz ehhez, illetve ott jelentősen megerősödhet az AfD, tehát a szélső jobboldali alternatíva Németországnak nevezetű tömörülés. Az a kérdés, hogy addig hivatal maradhat-e még Merkel, vagy valóban kitölti-e ezt a mandátumot 2021-ig?
Igen, tehát én úgy gondolom igazából, hogy ez a hesseni tartományi választás volt az igazi mérföldkő. Ugye hiszen itt Merkel meghúzta azt a drámai lépést, hogy tulajdonképpen ezzel előrevetítve a saját távozását kancellárként is az első döntő lépést megtette ebbe az irányba, amikor lemondott annak a lehetőségét, hogy újra válasszák a CDU elnöki tisztségére. Tehát gyakorlatilag ez az első döntő lépés megtörtént. A többi tartományi választás, ugye, hogyha ezek a trendekbe illeszkednek, akkor természetesen ezt a folyamatot tovább vihetik egészen addig is jövőre, hogy Merkelnek valóban akár az év vége előtt távoznia kell. De azért ne felejtsük
el...
Jövő év vége előtt. Nem most év vége előtt, természetesen. Ne felejtsük el, addig Merkelnek egyébként nagyon sok tennivalója van, nagyon sok feladata van, és nagyon sok dolog miatt szükség is van rá, és lesz még egy választás, európai parlamenti választások is lesznek.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy az ottani döntéshozatalt, ezt az LP választást, illetve később az uniós posztokon való osztozkodást mennyire befolyásolja egy ilyen állapotban lévő németországi vezetés?
Hát ugye azt majd meglátjuk, hogy igazából hogy mi lenne jobb, ugye ha tehát az intézményi posztok újraelosztásának Németország egy új kancellárral menne neki, vagy pedig a régi kancellár védeni meg a különböző pozíciókat. Én úgy gondolom, erre a kérdésre most van a pillanatban nagyon nehéz válaszolni, de én kicsit visszakanyarodnék arra, mint szerintem szintén fontos, hogy vajon, és ezt a kérdést tegyük fel igazából, az európai parlamenti választások és azoknak az eredményei jelenthetnek-e egy olyan erőt, olyan lökést adhatnak-e esetleg, amit Merkelt még inkább a kijárat felé, még a tartományi választások előtt fogják terelni. Én úgy gondolom, hogy ezt sem lehet teljesen kizárni. Az európai parlamenti választások végső soron valahol egyébként nemzeti választásoknak is tekinthetők, hiszen valljuk be őszintén, nem feltétlenül Európáról szavaznak ott a szavazók, hanem ez mindig a kormányoknak is egyfajta nagyon fontos tesztje. És ugye addig sok minden történt Németországban és az Európai Unióban is, az tény és való, hogy szükség lenne akkor egy viszonylag erős pozícióban lévő, a képességeivel és az érdekeivel tisztában lévő Németország kancellárjára is, számos ok miatt, de hogy ez a választások, majd a választási eredményéhez hozzá fog járulni, azt már meglátjuk.
Csak ugye az előzetes kutatások azt jelzik, hogy mind a néppárt, mind a szocialisták, a szociáldemokraták veszíteni fognak támogatottságukból, és erősödnek az euroszkeptikusok, az EU-szkeptikusok. Hogyha ez beigazolódik 2019 májusában, mint ahogy ön is említette, akkor ez hatással lehet az akkori német befolyásra, döntéshozatalra, és adott esetben Merkel pozíciójára?
Hát ugye azt hiszem, hogy azért ugye vannak olyan dolgok, amik az Európai Unión belül is állandóak, tehát hogyha ki is emelünk egy bénakacsak kancellárt a rendszerben, Németország attól még Németország marad. Más kérdés az, hogy ahogy van egy ilyen régi mondás az Európai Unióban, és ezt mindig arra szokták alkalmazni, hogy ha a német és a francia motor működik, annál már csak egy rosszabb dolog van, hogyha nem működik az Európai Unió nézve. Kicsit ez ugye átalakult az elmúlt 10 évben, tehát ha Németország stabil és dinamikus, az lehet, hogy nem mindenki számára jó, mondjam, mert akkor a Németországnak az érdekérvényesítő képessége is felmagasztosul, egyre nagyobbá válik, erősebbé válik, viszont hogyha nem, az is egy csomó dossziénak a blokkolásához vezet. Ezt láttuk az Eurozona reformja illetően is, például csak most mondok egy másik példát, a gépkocsiknak például a szén-dioxid kibocsátásánál is, a német kormánynak, a kormánykoalíción belüli vetélkedések, birkózásnak az lett az eredménye, hogy nagyon későn alakult ki német álláspont, és ez a német álláspont, hogy nélkül ma nem lehet dönteni, a gépkocsitnak a szén-dioxid kibocsátásával. Visszatérve arra a kérdésre...
Bocsássam meg, hogyha zárójelbe tennénk, akkor ez talán még hozzá is járulhatott a zöldeknek, a németországi zöldeknek a további erősödéséhez, akik ugye szintén az elmúlt két tartományi választás egyik nagy nyertese volt.
Így van, és tulajdonképpen ugye látjuk azt, hogy egész, nem csak egyébként Németországban, de például a belga helyhatósági választásokon is a zöldek előre törtek, ami azt jelzi, hogy az emberek vagy azért, mert keresik az alternatívákat a jobb oldal, jobb közép és a bal közép pártokkal szemben, ez egyik oka valószínűleg, és a zöldek ilyen szempontból üdének és zöldnek tűnnek, vagy pedig azért, mert valóban az emberek, az európai társadalom elkezdett aggódni valóban a jövőjét illetően, a jövőbeli generációs sorsát illetően, a föld jövőjét illetően. Ugye mindazok a hírek, amiket kapunk és amiket érzünk, a felmelegedés. Itt vagyunk október 31-én, itt ülünk a stúdióban, és azt látjuk, ugye, hogy kint majdnem májusi időjárás van. Tehát mindezek a problémák az emberekben is nyilvánvalóan láthatóan a zöldeket is esetleg előtérbe tolják, még hogyha a zöldek nem is tudnak mindenre megoldást találni. Németország egyébként, tehát az, hogy az európai parlamenti választásokon, az sem mindegy, hogy be van ugye előre, erről beszéltünk, hogy előre be van valahol, előre borítékolva van, az, hogy meg fognak gyengülni a centrumpártok, ugyebár ugye van egy kérdés arról, kérdőjel, hogy Macronnak mennyire sikerül ezt a centrumot átvenni a vezetést ebbe a centrumban. A nagy kérdés ott az lesz szerintem is igazából, hogy mennyire lesz kormányzóképes európai szinten, európai parlamenti szinten egyelőre a centrumpártok, mennyire lesznek kormányzóképesek együtt. Mert hogy nyilvánvalóan már nem lesz elég a jobb és a bal oldalnak az összeállása egy nagy koalícióvá európai szinten, ennél sokkal többre lesz szükség, és ez azt is jelenteni fogja, még akkor is egyébként, hogyha én úgy gondolom, hogy túl vannak árazva az európai populisták, ezt már meglátjuk igazából, de én túlárazottnak látom továbbra is őket, nem fogják nyilvánvalóan a hatalmat teljes egészében magukhoz ragadni, és Európát attól kezdve egy más irányba vinni, de ugye különböző folyamatokat látunk, maga a centrum, vagy akár Merkelről beszélünk, akár Macronról beszélünk, akár Hollandiáról beszélünk is, elindul bizonyos szempontból, volt egy korrekció, egy politikai korrekciónak vagyunk a szemtanúi, legyen szó egyébként a migráció kérdéséről, vagy más politikai témákról is.
Visszatérve a kérdésnek az egyik ágára, tehát hogy ilyen állapotban jövő nyáron mennyire lesz még ereje a német érdekek érvényesítésének, akár az uniós posztok elosztásánál?
Én úgy gondolom, hogy annak mindenképpen meg lesz. Természetesen az nem feltétlenül azt fogja jelenteni majd, hogy akkor német bizottsági elnök lesz, bár ugye ennek az esélyei nem rosszak ebben az esetben, vagy német központi, az Európai Központi Bank élére is német fog kerülni drági utódjaként. De én úgy gondolom, hogy Németország egy nagyon fontos, az Európai Unión belül is egy nagyon fontos ilyen hivatkozási alap, egyfajta referenciát, egy viszonyítási alap, és és szeretik az a többi ország is valahogy egy kicsit úgy pozícionálni magát. Tehát szükség lesz, ahogy azt mondják, hogy ugye van egy önálló dinamizmusa is annak egyébként az Európai Tanácson belül, ami az Európai Tanács az állam és kormányfők testülete, amelynek ez egy döntő szava van sok kérdésben, kialakult egyfajta politikai kormányzás, valljuk be őszintén. Tehát ugye azt lehetett olvasni az elmúlt napokban is, hogy Merkelnek egy nagyon fontos kiegyensúlyozó szerepe van ott az állam és kormányfők között is. Ugye volt egy olyan nevének mellőzését kérő kormányfő, aki azt nyilatkozta a Politico című lapilapnak, hogy ha Merkel ott ül közöttünk, akkor egészen más a légkör, az atmoszféra, mert hogyha Merkel kilép mondjuk a teremből, és akkor ezt most idézem azt, amit ez a miniszterelnök, állítólagos miniszterelnök mondott, akkor Orbán Viktor veszi át a vezetést az Európai Tanácson belül. Ez is egy érdekes adalék, gondolom, mindenhez.
Ugye említettük már az Európai Néppárt, illetve a pártcsalád élén esetlegesen álló spitzenkandidát személyét. November 8-án lesz a pártcsaládnak egy kongresszus, ahol megnevezik az EP választás listavezetőjét. Ugye itt két jelölt van, és Angela Merkel, illetve Magyarország is a német Manfred Webert támogatja, aki jelenleg az EP frakciónak a vezetője. Milyen esélyei vannak?
Én úgy gondolom, hogy Webernek jó esélyei vannak, de azért ezt azért az egész spitzenkandidát folyamatot, vagy ezt nevezzük egyébként listavezetőnek, azért nem lehet lefutottnak tekinteni. Ugye elvileg, és most hangsúlyozom, hogy elvileg ugye arról lenne szó, hogy annak a pártnak a listavezetője, annak a pártcsoportnak formálhatna igényt arra, hogy az Európai Bizottság, következő Európai Bizottság elnöke legyen, tehát Juncker utódja legyen, amelyik a legtöbb szavazatot kapja majd az európai parlamenti választásokon, hiszen így összeáll majd egyfajta, ahogy legutóbb Juncker is egyébként. De itt azért óvnék mindenféle automatizmustól, részben azért, mert ugye a szerződésben meglévő hézagokat kihasználva ezt az Európai Parlament tolta ilyen magas szintre, és az Európai Tanács, egyébként Merkelt is ideértve, nem kötelezte el magát a listavezetői folyamat mellett. Ugyanakkor természetesen, ami azt is jelenteti egyébként, hogy hiába lesz mondjuk Weber és az Európai Néppárt mondjuk a befutó, nem feltétlenül ő lesz a következő, az Európai Bizottság következő elnöke. Ez akkor is igaz egyébként, hogyha úgy vélem azért, hogy ha Webert most pajzsra emelik Helsinki-ben, természetesen is elindul egy demokratikus folyamat, és mögötte majd szavazók fognak felsorakozni valahol, nagyon nehéz lesz majd ignorálni azt, hogy Weber mögött mennyi szavazó áll, és mennyi demokratikus, tehát a demokrácia szempontjából majd. De alakulhat úgy a helyzet, és itt megint egy újabb elem lép be a képbe, hogy az Európai Parlament is úgy értékeli azt, hogy azt a lehetőséget, hogy nem feltétlenül annak a politikus lesz majd, az a politikus lesz majd az Európai Bizottság következő elnöke, vagy az lesz a jelölt, amelyik a legtöbb szavazatot kapta, amelyik a pártja legtöbb szavazatot kapta, hanem amelyik képes az Európai Parlamenten belül egy kormányzó képes, időzőjelben mondom, többséget maga mögé tudni. Ez érdekes elem egyébként, ugye, mert ez egy kicsit a parlament megint előre fut, de ez egy mencsvárat is jelent, tehát abban az esetben egyébként, vagy egyébként nem is feltétlenül jó, hogyha mondjuk a populisták nagyon előre törnek, elképzelhető lenne az egy olyan eset is, és zavarok keletkeznek a centrumpártok soraiban, hogy ebben az esetben ki lehet golyózni tulajdonképpen, ki lehetne golyózni egy olyan elnökjelöltet is, aki egyébként a legtöbb szavazatot kapta, szavazatot kapó pártcsoportnak a jelöltje. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy...
De akkor ki döntett lényegében a leendő Európai Bizottság elnöki tisztségéről?
Igen, ugye a jelölést, tehát a szemét, az európai parlamenti választások eredményének a figyelembevételével, és itt nagyon tág a kategóriára mutattam rá, az Európai Tanács, tehát az állam és kormányfők állítanak majd jelöltet az Európai Bizottság élére, és azt az Európai Parlamentnek kell majd megszavaznia. Tehát tulajdonképpen a végső, az Európai Parlamentnak el kell fogadnia pontosabban, el kell fogadni azt a szemét.
Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A hírek után folytatjuk.